Tovább szimatol a négy jó zsaru, akinek akkor van rossz napja, ha nem találják a magyarázatot. A francia kapcsolat a Wall Streetig vezet. Figyeljük a drótot, hogy lefüleljük a kábelt. Folytatódik a Millás reggeli, a 90.9 Jazzy Rádió gazdasági mápecsója. A pénznek nincs szaga, mi mégis szimatot fogtunk. A Millás reggeli főtámogatója a PC Arena Kft. Újítson felújítottra. PC Arena. Felújított prémium számítógépek.
Jó reggelt kívánunk, 9 óra 20 perc van. Folytatjuk a Millás reggelt itt a 90.9 Jazzin. A felállás nem változott, itt van velünk Kántor Endre szerencsére.
És Mihálovics András is itt van szerencsére.
A hegyalja hasítós, a Bözsi híd lépésben járható Pest felé, ezt Ritától tudjuk, aki a 0-30-20-10-9-0-9-re írja meg ezt a kis üzenetet, illetőleg hát más egyelőre nem nagyon van. Természetesen a sportponzorációval kapcsolatban azért érkeztek hozzászólások, viccesek és kevésbé viccesek, és ezekről majd később beszámolunk, mert most dolgunk van, de előtte megint kitennénk azt, hogy ez csak egy kis múlt idézés, semmiképpen sem nosztalgia. Hallgat csak!
Nem ma, és nem mi találtuk fel a spanyol viaszt.
Mesél a múlt. A Millás reggeli történelmi visszatekintő rovata akkor, abból az időből,
amikor pödört bajusz nélkül senki nem lehetett tőzsdeüzér.
Érdekességek, évfordulók, események annó. Mesél a múlt. Így trédeltek dédapáink.
Völgyvidéken és hegygerincen át tör előre a hadsereg. Na, tovább nem éneklem, mert szerintem Katona Csaba megszökik a vonal túlsó végéről, az MTA történésze ő, vagy nem tud megszólalni. Szervuszán, furcsán vetted a levegőt.
Jó reggelt kívánok, hát ha nagyon kell, még tovább is fogom énekelni, tehát...
Meneteljünk kard-kardba fonva az amúri partizánokkal, hogy egy kicsit felidézzük a nagy októberi szocialista forradalom emlékét.
Csaba, mielőtt belekezdünk,
ment ez.
Mielőtt belekezdünk, azt mondd el nekem, hogy mekkora mértékegység egy sihedernyi korom.
Egy sihedernyi?
Mert nekem gyerekkoromban ez okozta a legnagyobb fejtörést, hogy mennyi lehet vajon egy sihedernyi korom. Nehezen tudtam megfejteni ezt. Aztán utána rájöttem, hogy mit jelent, de a legnagyobb félrehallások egyike volt.
Igen, hát ugye ez olyan, mint amikor egyszer Galla Miklós egy olyan telefonszámot mondott be, ami a 3-4-5-7-6-2 között azt szerepelt, hogy tapottat, és aki nem figyelt, az igyekezett kitalálni, hogy ez milyen számot jelenthet. Tehát egy sihedernyi tapottat.
Igen. No, kis komolyságot és multidézést vegyük. 100 évet tört ki a nagy októberi szocialista forradalom. Ugye a hivatalos történelmi oktatás egy ideig azt mondta, hogy Lenin és barátai összesúgtak, megbeszéltek az Aurora matrózaival, akik lőttek egyet, és erre megindult a téli palota ostroma, és már is győzött a bolsevik szocialista forradalom, ami megpróbálta jobbá tenni a világot. Csak hogy ebben a sztoriban, ahogy én olvasgattam itt a beszélgetésre való felkészülés során mindenféle cikket, egy szót sem pontosan így van.
Hát természetesen egy roppant bonyolult és összetett helyzetről beszélünk, ugye. Nem olyan régen a történelem tanárok egylete tartott egy konferenciát, vagy talán éppen most tartja megemlékezvén erről jeles eseményről. És a nagy októberi szocialista forradalomról szóló konferenciának ezt a címet adta, se nem nagy, se nem októberi, ami hát ugye két jelzőjétől már is megfosztotta ezt a később november 7-ihez tapadó eseményt, ugye itt a kétféle naptár értelmezése miatt volt az, hogy nagy októberi szocialista forradalom november 7-én volt. De nagyon bonyolult a helyzet, hogyha az egészet megpróbáljuk áttekinteni a rendelkezésre álló rövid időben. Kezdjük ott, hogy Oroszországban 1917. februárjában már van egy forradalom. És ez szinte teljesen kikopott a köztudatból, pedig hát azért roppant jelentős dolog. Azzal kezdődik, hogy február 23-án sztrájkba lépnek, a országos textilipari sztrájk van. Nagyon sajátos helyzet, a nők formálják a történelmet olyan értelemben, hogy a textilgyárakban dolgozók többsége eleve nő. Most tekintettel a világháborús helyzetre, amikor nagyon sokszor nők pótolják a férfiakat, ez még inkább így van. És ez az országos sztrájk fokozódik oda, hogy pár nappal később, nevezetesen február 26-án a feszült helyzetben kiadják a lőparancsot, és hát belelőnek a sztrájkolókba. Na most ehhez viszont nem kell bolseviknek lenni, meg nem kell szélbalosnak lenni, hogy erre a rendkívül feszült helyzetben az orosz társadalom azonnal és nagymértékben reagál, mindenféle szervezettség, meg egyéb nélkül is.
Csaba, egy rövid gondolatot. Csak igen? Azért, mert amikor minket itt korbácsoltak verbálisan reggeli multidézésünk kapcsán a nagy októberi miatt, akkor azt mondják, hogy hát mi miért tisztelgünk egy olyan történelmi esemény előtt, amely hát brutális módon intézte el a cári családot. Ez, hogy ilyen általános sztrájk történt, meg hogy belelövetett a hatalom, azt mutatja, hogy hát ahogy így a humoristák fogalmaznak, a cári rendszer sem volt matyó hímzés.
Hát természetesen nem volt az, ugye emberi és polgári jogok, mint azok, hogy azért ilyenekkel nem nagyon lehet ebben az időben beszélni. Kezdjük ott, hogy november 7-ét, ha magát a dátumot vesszük, ugye ezt mindig úgy emlegették, mint egy ilyen statikus dolgot, amit kiragadnak a történelemnek a nagy eleméből, és ez az egy nap, erre koncentrálnak. De szinte minden ilyen úgynevezett nagy nap, azt utólag jövünk rá, hogy aznap valami sorsforduló dolog történt, és tulajdonképpen sosem egy nap alatt történnek az ilyen dolgok, hanem egy-egy nap így szimbolikusan meg tudja ezt jeleníteni. Nézzük Oroszország 20. század elejének a történelmét, és szó nincs arról, hogy tisztelegnénk az események előtt, csak a logikáját próbáljuk megérteni. Ugye 1905-ben már van egy oroszországi forradalom. Nem véletlen. Tehát ugye rendkívül nehéz szociális helyzet, erősödnek a munkástanácsok a különféle városokba, tehát az új osztály, a munkásosztály egyre inkább izmosodik. Ez a cári rendszer, az nem egy pozitív rendszer, akárhogy is nézzük. És ez nem azt jelenti, hogy ami utána jött, az meg jobb. Tehát azt kell látni, hogy nem ok nélkül volt elégedetlen az oroszországi lakosság nagy többsége. Ezt pedig természetesen a legkülönféle forradalmi elemek igyekeztek vagy őszinte lelkesedéssel, vagy a maguk javára kihasználni. 1898-tól létezik a Szociáldemokrata Párt, azon belül ugye megtörténik a szakadás, létrejön a bolsevikek meg a menshevikek, ez a két csapat. Ebből ugye a bolsevikek csinálják meg aztán a nagy októberi szocialista forradalmat. De visszatérve a lényegre. Ez a februári forradalom nem véletlenül tört ki, és ekkor kerül uralomra ugye Alekszandr Kerenszky, úgynevezett polgári demokratikus kormány, mert hogy ennek következtében március 3-án Miklós cár lemond az uralmáról, és vele együtt lemond Golicin herceg.
Tehát nem Leniniék döntötték meg a cári rendszert.
Nem, pontosan is. Ez egy nagyon lényeges dolog, hogy ezt a februári forradalmat jószerűen sikerült az agyakból eltüntetni. Hát itt indulnak a dolgok, és az egy más kérdés, hogy ebben a februári forradalomban természetesen aktivizálják magukat a bolsevikek is. Tehát ugye ott van Pétervár, Szent-Peterburg, ekkor már Petrográdnak hívják, és ott van a petrográdi szovjet, és ott van még Trotsky, és ott van még aztán Lenin, akik azonnal igyekeznek a maguk javára fordítani ezeket a dolgokat. Ez az időszak az, amit úgy tanítottak, hogy a kettős hatalom, hiszen ugye a petrográdi szovjet egy nagyon nagy befolyással bír, de ugyanakkor pedig ott van a hivatalos kormány, Kerenszkijjel az élem. Na most Kerenszkijék elkövetnek több nagy hibát is, amit utólag persze az ember könnyen lát. Nevezetesen nem akarnak kiszállni a háborúból, és a választásokat, földosztást, tehát ezeket az égető társadalmi kérdéseket, ezeket elodázzák. Na ezt érzik meg a bolsevikek nagyon ügyesen. Júliusban ugye odáig jut a helyzet, hogy már nem támogatják az ideiglenes kormányt. Ekkor megy Lenin Finnországba, el kell menekülni, ott Trotszkijékat például letartóztatják. Majd, amikor visszatérnek, akkor közben a feszültség tovább fokozódik, mert a Kerenszkij féle világháborús offenzíva, amiről ugye hallottunk eleget, ez a bizonyos Kerenszkij offenzíva, akkor támadásban lennének a szovjet erők, ez összeomlik, és hát ez az orosz közállapotokra, az orosz közhangulatra hát rendkívül demoralizáló hatással van. Akkor Lenin hazajön, és akkor kialakul egy számukra rendkívül szerencsés helyzet, van egy országos vasúti sztrájk, aminek következtében Pétervár, vagy úgy tetszik Petrográd, és ország többi része között gyakorlatilag megszakadt az összeköttetés. A balti flotta hajóit bevezénylik a Néva torkolatához. És végül van rendkívül sok sebesült katona, illetve a frontról hazatért ember a városban. Egyet ne felejtsünk el, a bolsevik pártnak van tapasztalata az illegális tevékenységben, van tapasztalata, ha úgy tetszik, a terrorig elmenő illegalitásban, és ők rájöttek arra, amire nagyon kevesen, hogy a különféle hadifoglyokat az internacionalizmus jegyében meg lehet győzni arról, hogy támogassák őket. Ennek később lesz jelentősége, ugye már a polgárháború idején. És november 7-én itt lennének, gyakorlatilag egy puccsot hajtanak végre, amikor a vörösgárdok otthonái ugye körbeveszik a téri palotát.
Bocsánat, azt, hogy a lennének? Mert én valahol azt olvastam, hogy Lenin ellen elfogató parancs volt kiadva, és gyakorlatilag az egésznek a gyakorlati megvalósítása Trotszki nevéhez fűződik, nem Leninéhez.
Lenin is ott volt, hazajött Finnországból, Trotszki szerepe azonban vitathatatlan, őt utólag szorították háttérbe. Ugye ez a bizonyos petrográdi szovjet, ami már 1950-ben is aktív volt, Trotszkijjal az élen, aki akkor talán 26 éves lehetett, ekkor pedig szintén ő van az élén, ennek rendkívül fontos szerepe van. De azért Lenin szerepét se vitassuk el. Csak az egy más kérdés, hogy idővel, ismerve Trotszki számüzetését, halálát, tehát igyekeztek az ő szerepét teljes mértékig negligálni. De itt valóban főszerepet játszik. És akkor gyakorlatilag annyi történik, hogy miután ez egy puccs, és nem lehet valójában forradalomnak nevezni, átveszik a hatalmat, de van két olyan dolog, amire nagyon-nagyon jól ráéreznek, és amivel népszerűvé tudják tenni magukat. Ez, amiben Kerenszkijék hibáztak, az egyik a háborúból való kilépés, és ugye ennek következménye 1918. március 3-án a Brest-Litovszki béke, a másik pedig a földosztás. És aztán bevezetnek több olyan dolgot, ami önmagában még pozitív is lenne, gondolok itt a 8 órás munkaidőre, a polgári házasságra, hosszan sorolhatnám, mindazon dolgokat, amiket ma már alapvetőnek tekintünk, ezt egyébként megcsinálja a Magyar Tanácsköztársaság is itt. Uh-huh. Ha tehát csak erről lenne szó, egy pozitív dologról is beszélhetnénk. Az egy más kérdés, hogy megint mondom, egy folyamatról van szó, és hogy ez az egész a polgárháború után, a Szovjetunió megalakulásával, vagy a Szovjetunió belső viszonyának alakulásával, hát egy rettenetes zsarnoki hatalom már nőtte ki magát, azt lehet mondani, hogy rettenetesebbé, mint amilyen a cári rendszer valaha is volt. De ezt itt, ekkor, ugye abban a történelmi pillanatban még nem lehet tisztán látni, utólag sajnos már tudjuk ezt, illetve a magunk bőrén is tapasztaltuk ennek egy részét.
Világos, kerek történet. Az Aurora cirkáló szerepére valamint, hogy volt a ostrom, vagy csak egy amúgy is elhagyatott épületbe besétált néhány engedetlen bolsevik, erre nem maradt időnk, de hát egyszer majd még visszatérünk erre a történetre.
Az Aurora inkább jelkép, de azt gondolom, hogy hadd idézem Háner Péter kollégámat, aki azt mondta, hogy nem azért foglalták el a Bastille-t 1789-ben, mert a zsarnokság jelképe volt, hanem azért lett a zsarnokság jelképe, mert ostromolták le és foglalták el 1789-ben. Tehát nem mindegy, honnan, hova megyünk, az Aurora jelképpé vált, de igazából az, hogy elsütötték az ágyúit, nem osztott, nem szorzott. A téli palotába pedig bementek, de azért egy ilyen nagyon klasszikus ostromot ne nagyon képzeljünk el, tehát addigra azért ott nagyon nagy ellenállásra már nem lehetett számítani.
Igen. Köszönjük még egyszer, Csaba! Megint szuper volt, úgyhogy jó munkát kívánunk!
Hát azt gondolom, hogy lesz még munkánk ezzel, hogy kutatgassuk, talán egy 100 év múlva tisztában látunk.
Biztos. Köszönjük!
Legyen így. Szervusz.
Szervusz. Katona Csaba történésszel merengtünk a múltba a nagy októberi szocialista forradalom 100. évfordulója kapcsán.
Mesél a múlt rovatunk hangzott el. Kövesd a múlt gazdasági és tőzsdei eseményeit hétfő reggelenként a Millás reggeliben.
tőzsdei és pénzügyi hírek a 90.9 Jazzin az Equilor befektetési ZRT elemzőjétől. Equilor, a befektetések szakértője 1990 óta.
Kismóni vezető elemző a vonalban, szervusz, jó reggelt!
Jó reggelt, sziasztok!
Na hát, reggel megkaptuk az SMS tőled is, hogy nagyon tetszett András éneklése.
Igen, én is szeretnék egy kicsit hozzájárulni a ma reggel fényéhez, bár én énekelni nem tudok, úgyhogy inkább csak verset mondok a nagy október szocialista forradalom évfordulója miatt.
Na, melyik az? Kíváncsiak ismerem-e? Hát nagyon felkészültem.
Nem olyan nagyon régi a történet. Én a rendszerváltás alatt érettségiztem, és talán már meséltem arról, hogy orosz két tannyelvű gimnáziumba jártam. Így aztán a 90-es évek elején még ránk bízták a nagy októberi szocialista forradalom megünnepelésének műsorát a Jászberényi Kultúrházban, és mi akkor így 17-18 évesen úgy gondoltuk, hogy feketére kell festeni a műfázat, illetve fekete drapériával bevontuk a teljes színpadot, egy gyertya égett, és a következő dal szólt Kon Zsuzsától. Elszállt az első 80 év, széthull a tükrében a kép. A művész, ha volt egyáltalán, csak ámul a diszonancián, a fények sötéten égnek. Elszállt az első 80 év. Na, nem kellett megismételni az előadást, pedig úgy volt, hogy a pártházban is meg kell majd újra tartanunk, de valamiért nem kérték.
Igen.
Nem értem. Igen. Én nem lennék jó szenzor, mert nem értem, hogy mi volt ezzel a baj, de igen.
András lenne az, aki tovább engedi igen. ezt az alkotást.
És utána engem rúgnának ki, hogy hogy lett elvtársam, hogy az úttörök a kultúrban összetörnek.
Na, hát így volt, igen.
Jó. Ezek olyan, nem tudom, tényleg lehet, hogy azt évesztette meg morgolódó hallgatóinkat, hogy mi is ilyen mosolyogva emlékezünk ezekre. Én nem győzöm elmesélni azt a sztorit, hogy nekem éveken keresztül az az egymondatos sikerszerep jutott a Mező Imre úttörő csapat november 7-ei megemlékezésén. Én idézem, John Reed, amerikai újságíró, így emlékszik a történtekre. Majd visszaálltam a sorba, és jött az, aki el tudta mondani, hogy John Reed, amerikai újságíró, mit mondott.
Ez a kedvenc anekdotája Andrásnak. Igen. Én azt mondanám, hogy úgy menjünk át a tőkepiacokra, hogy egy kedves hallgatónk írt a november 7 címmel a millastegeli.hu-n. Mióta nincs kommunizmus, azóta a tőkejövedelmek sokszorosan növekednek a munkajövedelmekhez viszonyítva. Úgyhogy akkor nézzük ezeket a tőkejövedelmeket, kérem szépen.
Nézzük, ráadásul a Trabant gyors jelentése helyett az BMW gyors jelentése volt, ami ma reggel dominálta a piacot. Kb. 2%-os mínuszban áll most már a papír, a harmadik negyedéves profit gyengébb lett. Amit főképpen nem szerettek a befektetők, az az üzemi eredményhányadnak a csökkenése. 8,5%-ra 8,3%-ra csökkent a margin. Az elsősorban már korábban is ismert jogi eljárások kiadásainak emelkedésével magyarázta a BMW bizonyítványt. Az éves EBIT várakozást változatlanul hagyták, továbbra is enyhe emelkedést várnak, de ez nem segített abban, hogy essen a részvény. Igazából ez az egyik legfontosabb európai történés. Ami a magyar piacokat illeti, itt is volt jó néhány apróság, ami fontos lehetne, de mégsem ez vezérli a piacot. Ami apróság is fontos lehet, hogy a MOL kereskedését vezényelheti, hogy a Macquarie East 06-os kútnál a Pakisztán Oilfields olajat is gázt talált. Ebben a blokkban 99 óta folyik már szénhidrogén kutatás, a MOL a konzorciumban 10%-os operátori részesedéssel bír, tavaly is találtak kétszer gázt és olajat, úgyhogy jól működik. A másik dolog pedig, amivel szerintem érdemes foglalkozni, a Portfolio Hú hosszú interjúja Csányi Sándorral, amelyben közölte, hogy az új térségekbe kispiaci részesedése nem kívánnak belépni, ezért tovább szűkíthetjük az OTP-vel kapcsolatos terveket, illetve legalábbis a találgatásokat, hogy hol is vásárolhatnak. Arról is beszélt, hogy ők szeretik azt, amikor price per book value környékén lehet bankot vásárolni, tehát nem szeretnének túl drágán beruházni. Na és még egy csattanó a történet végén, az OTP is új irodaház felépítését tervezi, a Magyar Telekom, illetve a MOL után a harmadik nagy blue chip, akik irodaházat építenek, úgyhogy gondoltuk is, hogy a Richtert is megkérdezzük, hogy nekik van-e ilyen terve a közeljövőben, kilátásban.
Nagyon izgalmasak a történetek. Igen, mi is olvastuk, vagy néztük legalábbis a
már ha hagytad
interjút.
Volna végigolvasni
igen,
a főbb megállapításokat.
Igen, kellett vezetni.
Igen.
Na, ehhez képest semmi nem szól erről a tőzsdén, na, ami a tőzsdén zajlik, az a kis papírokra alia.
Hát, a tegnap is ez volt, és ugye lehet azt mondani, hogy amikor rákapnak az ízére a befektetők, akkor bizony nem hagyják.
Konzum 14,4%, Apanin 15%, Opus 15%, a forgalmak pedig egymás után 868 millió, 660 millió, illetve 367 millió forint. Ezek után következik csak az OTP negyedik legforgalmasabb részvényként. 0,2%-os mínuszban most a papír 10.555 forinton. A MOL ugyanennyivel esik, 3.221 forint most a kurzus, a Richter pedig 6.850 forinton kezdte a kereskedést. A héten jelentenek majd három papír is a Magyar Telekom szerdán piaczárás után, a Richter a hét vége felé, az OTP pedig pénteken hajnalban teszi közzé a gyors jelentéseit.
Hát igen,
még érdekes. Egy kérdés van, hogy megszoktuk az Opustól meg az Appenintől, hogy ilyen váratlan nagy nekirugaszkodásokat csinál a parketten, a cég azonban nem szokott ilyen nagyokat lépni, és most is, ahogy látom, elég komoly pluszban van.
Igen,
van valami hír?
3% pluszban, nem láttam.
Van valami hír a társaságról, mert tegnap is majdnem 15%-kal ment fel.
Nem láttam, a Graphisoft Park jelentését olvasgattuk tegnap este. Itt igazából sok újdonság nem volt, jól megy a társaságnak, de a ciggel kapcsolatban nem jött semmilyen hír.
Hát majd akkor fog valószínűleg. Jó, köszönjük szépen, Móni, kerek volt. Nem tudom, devizákat mondtak?
Nem.
Mondott Móni, akkor zárjuk. Nézzünk ezzel a bejelentkezést.
Azért az euróforintra 311 környéken kereskedik ezt a devizapárt most már jó néhány napja. 311,03 a kurzus, egy dollárért pedig 268 forint 60 félért kell adni.
Oké, Móni, nagyon szépen köszönjük az információkat, szép napot, jó
én
kereskedést.
Köszönöm. Sziasztok!
Szervusz! Kis Móni vezető elemzővel beszélgettünk.
Tőzsdei és pénzügyi híreket hallottak a 90.9 Jazzin az Equilor befektetési ZRT elemzőjétől. Equilor, a befektetések szakértője 1990 óta. Műsorunkban termék megjelenítést hallhattak.
Éppen külföldre készülsz vállalkozásoddal? Szeretnéd tudni, hol, hogyan és mennyit kell adózni? Ismerd meg a világországainak adózási sajátosságait a Millás reggeli világjáró adórovatával minden hétfőn reggel 8 és fél 9 között. Az adóvilágrovat támogatója a BDO Magyarország Kft. Könyvvizsgálat, könyvelés, adótanácsadás. Mert semmi sem biztos, csak az adó. Valahol még az sem.
Reklám.
A Toyota CHR-t azoknak alkottuk meg, akik nem elégednek meg az átlagossal, hanem valami igazán izgalmasra vágynak. Ezért választotta Király Viktor is a Toyota CHR-t.
Előadó művészként mi számomra a legfontosabb? A zene, a stílus és a jó megjelenés. Mindez egy környezetbarát hibrid autóban.
Élj át ön is az izgalmakat! Keresse a Toyota CHR-t és további modelljeinket kiemelt kedvezményekkel és akár 0%-os THM-mel egész novemberben.
Miként erősítheti a felsőoktatás a vállalati szféra hatékonyságát? Hogyan tehetjük eredményesebbé e két szektor együttműködését? Hogyan fokozható a vállalkozói kedv a fiatalok körében? Jöjjön el november 9-én a Budapesti Gazdasági Egyetemre, ahol hazai és nemzetközi szakértők mutatják be a legjobb gyakorlatokat. Magyar tudományünnepe konferencia, avagy alkalmazott tudományok a vállalati értékteremtésben. Nemzetközi előadók, meghatározó kutatások, vagyis minden, amit tudni érdemes a vállalkozásfejlesztés tudományáról. A rendezvényen való részvétel ingyenes. Bővebb információ és regisztráció a www.uni-bge.hu oldalon.
Reklámot hallottak. Rövid hírek a 90.9 Jazzin.
Felhős, de száraz időnk lesz ma, 16 fokos csúccsal. Jó reggelt kívánok a mikrofonnál, Schmidt Andi. Segíthetne az elsétálási joga devizahiteleseknek, mondta a Magyar Időknek a bírósági végrehajtói kar elnöke. Sádl György szerint igazságos lehetne a másút már működő lehetőség. Ez pedig azt jelenteni, hogy ha az adós mindent megpróbált a tartozás rendezésére, és minden vagyontárgyát elárverezték, mégsem tudott mindent kifizetni, akkor mentesülne a még fennmaradó adósságától. Érdemes megszabadulni a régi 20 000-esektől. Már csak évvégéig fizethetünk velük. Azokról a bankokról van szó, amelyek még 2015. december előtt kerültek forgalomba. Ezek nagy részét már becserélték. A maradékkal idén még lehet fizetni, ám jövő januártól már csak a bankokban és a postán lehet beváltani. Ismét drágul a benzin, holnap literenként 3 forinttal emelik az árát. A gázolaj ára nem változik, és így a benzin átlagosan 358 forintba kerül majd, a gázolaj pedig marad 366 forint. Drágulhat a kötelező. A netrisk.hu adatai szerint az idei biztosítóváltási kampány első napjai azt mutatják, hogy az éves átlagdíj 18 000 forint lesz jövőre, biztosítási adó nélkül. Tavaly ilyenkor 15 ezer forint körül volt ez az összeg. Belga bíróság elé áll a katalán elnök. Jövő pénteken kezdődik a pere, amelyen kiadatásáról döntenek. A volt elnök azután hagyta el Spanyolországot, hogy ő és kormánya egyoldalúan kikiáltotta Katalónia függetlenségét. Európai elfogató parancsot adtak ki ellene, így négy miniszterével együtt feladta magát Brüsszelben. Szabad lábon védekezhetnek, Madrid lázadással vádolja őket. Megvágja az Opel az új autók listájából adott kedvezményeket. Egyebek között erre készül az autógyártó a napi.hu Frankfurter Allgemeine Zeitungra hivatkozó cikke alapján. A portál megjegyzi, nem meglepő, hogy a PSA racionalizálni szeretné az Opel működését, miután átvette a céget a General Motors-tól. A gyártó a jövőben a korábbinál kevesebb modellt tart majd a kínálatában, és azokra koncentrál, amelyeken nagyobb profitot tud realizálni. Ma még marad a felhős, de alapjában száraz idő, csak futó záporok lehetnek. A keleti észak-keleti szél megélénkül, délután maximum 16 fokot mérhetünk. A hírszerkesztőt, Schmidt-Andit hallották, friss hírek legközelebb, fél óra múlva.
Budapest legfrissebb közlekedési hírei, itt a 90.9 Jazzy-n.
A közlekedési híreket a Corner Trade Kft., a MoneyGram pénzküldőszolgáltató magyarországi partnere támogatja.
Köszöntöm a hallgatókat! Baleset történt a Haller utcában, a Balázs Béla utca közelében a Soroksári út irányában. A 24-es villamos helyett pótlóbusz közlekedik a Nagyvárad tér és a Közvágó híd között. Baleset történt a Lajos utcában befelé a Kolosi tér előtt. Torlódásra számítsanak a Nagyszombat utca Lajos utca útvonalon. Erős a forgalom az Erzsébet híd Kossuth Lajos utca útvonalon, a Soroksári úton befelé a Könyves Kálmán körút előtt, a Kerepesi úton és a Fogarasi úton befelé a közös csomópont előtt, a Hungária körúton a Kerepesi úttól a Tököli útig, a Szélkálmán tér felé vezető utakon. Telített az Árpád út a Váci út felé, a Váci út a Megyeri úttól a Vizafogó utcáig, illetve a Dózsa-György út és a Lehel tér között mindkét irányban. Útszűkületre számíthatnak a 17. kerületben a Borsó utcában, az Újlak utcánál a Marabó utca irányában, mert átépítik az autóbusz megállót. A 67-es és a 198-as autóbusz Újlak utca megállóját áthelyezték. Az M3-as metró felújítása miatt jelentősen átalakult Budapest közlekedése. Óbudáról a 34-es és a 106-os autóbusz meghosszabbított útvonalon a Lehel térig viszi az utasokat. Vas Gabriella, BKK Info.
A hírek után már is folytatódik a Millás reggeli, itt a 90.9 Jazzén. Következő műsorunkban termék megjelenítést hallhatnak.
No kérem, akkor az utolsó megszólalásunk következik. Hát néhány összefoglaló jellegű történet előtt azért beszuszakolnám.
Na, szuszakoljad.
Vannak elemzések, hogy mi minden eset áldozatul, ha a mögöttünk toporzékoló Y-generáció pozícióba kerül. Nem kisebb orgánum, mint a Business Insider gyűjtötte csokorba, hogy mely termékek vannak veszélyben. Az első ezek közül a sör.
Mert
a Goldman Sachs leminősítette a Boston Beer Company-t és a Constellation Brands részvényeit, mert a fiatalabb fogyasztók inkább a bort és az égetett szeszeket preferálják. Sör helyett ráadásul eleve kevesebb alkoholt fogyasztanak, mint más korosztályok. 2006 és 2016 között a sör 10% pontnyi piaci részesedést veszített a borokkal és a likőrökkel szemben.
Mennyi 2006 és 2016 között?
Igen.
Hát de figyelj, most van egy ilyen kézműves sörforradalom, ezt azért ne felejtsük el, hogy ez így nyugtázzák szerintem a nagygyártók is, hogy azért ez nem olyan rossz nekik. Igen. Mint ahogy a bornak is volt egy ilyen komoly felfutása. Tudod, hogy erre igazából majd hosszú távon lehet azt mondani, hogy oké.
Na, aztán eltűnhet a szalvéta is, vagy legalábbis a szalvéta gyártók, mert hogy elsősorban papírtörlőket használ a fiatalabb generáció, és nem szalvétát. Egy 2016-os felmérésben a megkérdezettek 56%-a vásárol szalvétát, a 86%-uk meg papírtörlő. Tehát van egy jelentős átfedés.
Ezt a cikket? Melyik?
A Business Insider hozza le.
Oké. Próbáltam volna tippelni, hogy melyik elmegyógyintézetben született.
Aztán annyi a gabonapehelynek is, mert hogy az Y generáció 40%-a szerint a gabonapehely nem megfelelő reggeli, mert sokat kell takarítani utána. Na, ezt aztán tényleg nem értem.
Figyelj, András, ezért aztán szerintem az áldozata lettél az valami hülyeségnek.
Nem. De ez most a Business Insider komoly dolgokat szól.
Hát, nem tudom. Ezt nem a helyet minősíteném, ahol ezt találtad, hanem ezt az egészet. Ez egy marha nagy hülyeségnek
Endre,
hangzik.
És akkor még nem tudsz arról, hogy jön a motorbicikli is. Leminősítették a Harley Davidson-t, mert ugye a motorgyártó, ami az amerikai piac felét birtokolja, másfél százalékos csökkenésről számolt be. A fiatalok nem szívesen motoroznak. Miképp nem nagyon tartanak saját tulajdonú lakás sem, mert hogy az éles stílusuk nem indokolja ezt. Például később házasodnak, ugye sokat vannak a mama hotelben, és később vállalnak gyereket is, úgyhogy a saját tulajdonú lakás sem fontos számukra. Miként a joghurt?
Nem,
mert
nem
hogy 8,5%-kal zuhantak az eladások, mert hogy az egészségtudatos táplálkozással magyarázható, mert hogy a proteinben gazdag élelmiszereket keresik most már a fiatal fogyasztók, és ennek nem felel meg a joghurt, mivel hogy a zsírszegény diétáknak köszönhetően a gyártók több cukrot adtak a termékekhez, így még a light joghurtok is tele vannak cukorral. Aztán oda szappannak is, Endre.
Álljunk már meg egy pillanat, ez egy álmokfutás. Tehát itt akkor nem az következik, hogy vége a joghurtnak, hanem az, hát hogy máshogy fogják elkészíteni a gyártók.
Vagy ha reagálnak.
Hát meg majd vesznek akkor, amikor ki tudják fizetni, és láttuk már ezt a jelenséget.
Jó, de mi lesz a szappannal? A te logikád mentén. Mivel, hogy nem szappant vesznek, hanem tusfürdőt. Lefogadom, hogy te sem használsz szappant.
De én pontosan, hogy szappant használok, és nem tusfürdőt.
Aha, na mindegy. De te nem is vagy Y-generáció.
De attól függetlenül, tehát rengeteg, tehát, na jó, mindegy.
De várjál,
ne idegesíts
a legviccesebb
föl,
a mindenképpen az, hogy a gyémánt.
Aha, vége a gyémántnak.
Mert hogy az Y-generáció kevésbé akar házasodni, és aki mégis házasságra épp szíve választhatja, azok általában nem a hagyományos gyűrűk közül választanak, tehát nem gyémánt gyűrűt ad az Y-generáció.
Brit szívele. Tudósok írták ezt a cikket, András, mert ezt ez a véleményem.
Brit és amerikai tudósok karöltve.
Inkább azt nézd meg, hogy mi a Google-nak a mai kis főoldalán, a Google keresőn a furcsa figurák, és egyetem miért vannak ott? Tök vicces. Ilyen kis főzőfigurák lepték el, igen, a Google kereső logójának szokott helyét, és pad thai-ról van szó, de lényegében arról van szó, ugye van ez a rizstészta, tojás, tofu, zöldség, hal, garnéla, pörkölt mogyoró, pad thai. tájföldi gyors étel, ugye a fél világot meghódította, itthon is rengeteg helyen lehet kapni, és lényegében ez az oka annak, hogy most egy ilyen poént csempészett a Google kereső a magyar felületen is, és vannak ezek a kis főző figurák. A környező országok közül egyébként csak nálunk van ez a grafika, de ezzel tisztelegnek az egyik legjobb árértékarányú gyors étel előtt, hogy lenne pad thai nap, vagy valami ilyesmi,
nemzetközi?
De nincsen, hanem csak egyszerűen tisztelegnek a pad thai előtt. Ez egy új újítás a Google-től, hogy nem kötötték valami speciálishoz. Na, hát lejárt a műsoridő, kérlek szépen.
Ennyi?
Ennyi.
Hát jó. Nagyon szépen köszönjük kitartó figyelmeteket. Holnap már a Gede Ács páros fog boldogítani benneteket. Úgyhogy tartsatok akkor is velünk holnap reggel 6.45-től. A mai adás záró aktusa pedig, mint mindig most is, Mittandi hírei lesznek. Úgyhogy köszönjük a kitartó figyelmeteket.
Utána
a Vénasszonyok nyara rulez.
Visszajön.
Nagyon jó. Mi?
A Vénasszonyok nyara.
Hát van most is, nem?
Ez? Hát, reggel... Nem? Le
jó,
volt
reggel
egy fok
van, de utána meg ingújba lehet
múmiák
boklászni.
Múmiák nyara akkor, vagy nem tudom. Vagy a fehér kószák, vagy hogy hívják őket?
Nem tudom, Endre, mire
mi a
gondolsz?
Neve a... Ha hogy itt... hívják a fehér... Fehér,
fehér Gandalf.
Nem a... Köszönöm szépen, András, hogy segítesz a trónok harcában. Hogy hívják azokat a borzalmakat?
Hullák.
Na, jó, oké.
Okay. Élő halottak, holtak serege.
Jó, rendben.
A jégkirály, jégkirály.
És az ő fehér
és az ő barátai.
Emberei.
Mások.
Tragikusan sikerült.
Képtelen
vagyok. Jó, jó. Jön a Jersey
Lexikon.
Amilyen
erős volt a kezdés, olyan erős a befejezés. A... Sziasztok.
Na jó, nem tudom elmondani, hogy mi jön.
Már a véget ért ugyan a műszak, a szolgálat azonban mindig tart, mert minden lében négy kanál. Holnap reggel újra megtöltjük a kávés bögréket, beleharapunk a fánkba és kinyitjuk az aktákat. Addig is, keressetek minket az arcaktákban, a közösségi oldalunkon. A mai adás podcastjét pedig holnapunkon. Millás reggeli, a 90.9 Jazzy Rádió gazdasági mápetsója. Ha csak egy műsorra van időd idén, tégy róla, hogy ez legyen az. Csak egy dolog lenne még.
A Millás reggeli főtámogatója a PC Arena Kft. Újítson felújítottra. PC Arena. Felújított prémium számítógépek.